Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. 15 millió magyar ember erejét hoztam el Önöknek, erről beszélt a köztársasági elnök kedden Kárpátalján. Novák Katalin megköszönte azoknak, akik továbbra is kitartanak a térségben. Az orosz-ukrán háború kitörése után ugyanis soha nem látott számban indultak útnak magyarok Kárpátaljáról. Sokan attól tartanak, hogy többé nem is fog már annyi magyar nemzetiségű élni a régióban, mint a harcok előtt. Valóban eltűnhetnek a magyarok Kárpátaljáról? Milyen lehetőségek várnák őket, ha visszatérnének? A háború előtti és utáni Kárpátaljáról beszélgetek Szigeti Ambrus Nikolettával, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy eljött.
Köszöntöm a hallgatókat.
Ukrajna Európa egyik legszegényebb országa volt már a háború előtt is. Hogyha ránézünk a térképre, akkor látjuk, hogy Kárpátalja az ország magjától azért meglehetősen távol fekszik. Egyébként is mondhatjuk, hogy Kárpátalja a periférián helyezkedik el, tehát Ukrajnán belül is inkább a szegényebb térségek közé tartozik?
A kárpátaljai régió nagyon sok szempontból elmarad az országos átlagokhoz képest, hogyha a gazdasági mutatókat vesszük figyelembe. Mindazonáltal, hogyha végignézzük ezeket az adatokat, adatsorokat, akkor azt is láthatjuk, hogy 2006-2007 óta elindult egy viszonylagos növekedés az egyes mutatók terén. Viszont ezeket a növekedési lehetőségeket gátolja az a periférikus elhelyezkedés, amit említett is. Mivel az állam sokáig nem ismerte fel ennek a területnek a megfelelő adottságait, a földrajzi elhelyezkedését, az ásványi kincsekben rejlő lehetőségeket, amelyek itt megtalálhatóak, vagy ha mégis felismerte, akkor az kizárólag a saját érdekei szerint hasznosította, és nem úgy, ahogy a régiónak a gazdasági helyzete azt megkívánta volna. Mivel az ország GDP adatainak vizsgálat a során nem található megyei szintű bontás az Állami Statisztikai Hivatalnak az oldalán, ezért érdemes megnézni a bruttó regionális termék adatait és az ebben végbe menő volumen változásokat. Itt azt láthatjuk, hogy a Kárpátalján mért GRP értéke dinamikusan növekedett, és ezzel együtt az egyfőre jutó érték is folyamatos emelkedést jelez 2006-tól folyamatosan. 2006-ban az egyfőre jutó GRP értéke 179,8 dollár volt, 2012-re ez 466,5 dollárra emelkedett, majd 2018-ra már 1140,7 dolláros értéket ért el. A legnagyobb ütemben nagyon érdekes, hogy a háború kitörése után, tehát a 2014-es eseményeket követően 2017 és 18 körül indult növekedésnek ez az érték. Mindazonáltal ezt a növekedési folyamatot nem tudta megtörni a 2022-es események sorozata sem az orosz-ukrán háborúban.
Tehát a háború dacára is növekszik a regionális össztermék?
Így van. Ennek az oka abban rejlik, hogy nagyon sok vállalat ide költöztette át a székhelyét Kelet-Ukrajnából, és ennek köszönhetően a termelés sikerült növelni, új munkahelyeket létrehozni, amely bár nem oldott meg minden problémát a térségben, de sikerült egy olyan növekedési mozgást elérni, amely révén ez akár hosszú távon is kifizetődő lehet a kárpátaljai régió számára. Mindazonáltal az elmaradottságot nem lehet egyik napról a másikra felszámolni, és ez leginkább abban gyökerezik, hogy az állam nem tud és nem is nagyon akart az elmúlt években hatékonyan beavatkozni, megfelelő beruházásokkal ösztönözni arra, hogy a kárpátaljai régió fejlődésnek indulhasson.
Miért? Ennek történelmi okai vannak? Tehát miért volt ilyen mostoha Kárpátalja?
Több szempontból is vizsgálhatjuk ezt a kérdést, hogyha megfigyeljük a szomszédos országokat, ahol jelentős számú a magyar kisebbség, akkor láthatjuk azt, hogy ahol a magyar kisebbség él, ott a fejlesztések nehezebben tudnak véghez menni, nehezebben indulnak meg azok a fejlődési irányok, amelyek később aztán országos átlaghoz emelik az adott régiót. A felvidéken hasonló volt a helyzet ugye a 2000-es években, és a Vajdaság esetében is láthattuk azt, hogy ott is nehezebben indultak meg azok a fejlesztések állami szinten, amelyek aztán a magyarok által többségében lakott területeken megfelelőek voltak és gyümölcsözőek lettek.
Akkor ez valahol a magyar kisebbségnek szól?
Ezt így nem jelenthetjük ki természetesen, hiszen a legtöbb ország esetében sikerült rendezni ezt a kérdést. A legtöbb országban ma már a szomszédos államok közül megfelelően tudják kezelni a kisebbségi helyzetet. Ukrajna esetében viszont ott vannak a történelmi okok is, hiszen ez egy erősen vitatott terület volt nagyon sokáig. Tartozott ugye a Magyar Királysághoz, az Erdélyi Fejedelemséghez. A 1900-as években a Károlyi kormány ideje alatt itt volt a Ruszka-Krajna autonóm terület megszervezve. És utána a bécsi döntések hatására ismét a Magyar Királysághoz tartozott egész a II. Világháborúig. Tehát összességében ez egy olyan vitatott terület volt, mikor éppen ki volt itt a hatalmi státuszban, hogy ennek a vitatott jellege a későbbi évekre is magasan kihatott, és erőteljesen befolyásolta azt, hogy a politika milyen döntéseket hoz. Még akkor is, hogyha 91-ben Ukrajna kimondta a függetlenségét, és immár teljes egészében független állam lett, és maga szervezhette meg a berendezkedését.
Miből élnek itt az emberek, vagy miből éltek jellemzően a háború előtt? Inkább a mezőgazdaság dominál a régió gazdaságában, vagy vannak ipari központok is?
A gazdasági szerkezetében elsődlegesen a mezőgazdaság, az állattenyésztés és az erdőgazdálkodás az, ami jelentős. A földrajzi lehetőségei is azt teszik leginkább indokoltá, hogy az erdőgazdálkodásban rejlő potenciált kihasználja, hiszen több mint felét erdőségek borítják Kárpátaljának, és valamivel több mint egy harmada alkalmas a mezőgazdasági termelésre. A mezőgazdasági földterületek nagy részén a szántók, legelők és kisebb hányadában kaszálók, gyümölcsösök vannak, a növénytermesztésben pedig főleg a búza, árpa, burgonya, kukorica, napraforgó és egyéb termékek, növények teszik ki jelentős mértékben az agráriumnak ezt a részét. Ezen kívül van a kárpátaljai régiónak egy része, ahol szőlőművelésre is lehetőséget adnak a természeti adottságok. A beregszászi, mezőkaszonyi, szerednyei, nagymuzsai és a nagyszőlősi területeken van erre lehetőség, és nagyon jó minőségi bor előállítására is. Az állattenyésztésben leginkább a szarvasmarha tartás dominál, amely a húsellátás mellett ugye a tejtermelés és a különböző tejtermékeknek a készítését is magába foglalja, és emellett pedig a hegyvidéki területeken a juhtenyésztés az, ami még fontos szerepet tölt be. Ezen kívül vannak olyan részek természetesen a megyében, ahol az egyes iparágak is fontos szerepet töltenek be a gazdaság életében. Többek között a gépgyártás, az élelmiszeripar, az energiatermelés és a könnyűipar azok, amelyek markáns helyet foglalnak el a gazdaságban. Az egyes járási területek szempontjából pedig az Ungvári, a Munkácsi, a Beregszászi és a Nagyszőlősi részek azok, ahol az ipari központok összpontosulnak.
A lemaradottság az a bérek tekintetében is megmutatkozik, tehát alacsonyabbak Kárpátalján a bérek, mint Ukrajna más területein?
A kárpátaljai bérek tulajdonképpen egy kritikus pontja a teljes ukrán bérrendszernek és az ukrán béreknek, hiszen jócskán elmarad az országos szintől, de még csak a szomszédos megyéknek az átlagától is. 2022-ben a nominálisan kifejezett bruttó átlagbér Kárpátalján 12.115 ukrán hrivnya volt, az ukrajnai átlag pedig 14.577 hrivnyát tett ki.
Hogyha mennyi lehet forintban?
Ez forintra átváltva a kárpátaljai átlagbér 110.209 forintnak felel meg, az országos átlag pedig 132.606 forintnak.
Csak összehasonlításképpen ugye a magyar nettó átlagkereset az olyan 355.000 forint körül van, tehát nagyon nagy a különbség.
Nagyon nagy a különbség. Természetesen ez más szempontokra is igaz, tehát az árakra vonatkozóan is nagy a különbség. Viszont azt is fontos figyelemmel tartanunk, hogy az elmúlt években az infláció az nagyon magas. Magas volt Ukrajnában, tehát emiatt a bérek vásárlóértéke az jelentősen lecsökkent. A tavalyi évben 20,18%-os volt az infláció, az idei előrejelzés szerint pedig 21,6% lehet az inflációnak a mértéke, így ez tovább nehezíti a megélhetés lehetőségét, nem csak országos, de itt a regionális szinten is. Készült 2021-ben egy felmérés is arra vonatkozóan, hogy az egyes foglalkoztatotti ágazatokban milyen bérkategóriák azok, amelyekben a legtöbben esnek. A statisztikai hivatal adatai szerint a foglalkoztatottak 64%-ának maximum bruttó 15.000 hrivnya a havi keresete, hogyha ezt forintra átszámítjuk, akkor a 136.376 forint. Viszont ebből a csoportból is a legtöbben még ezt a felső 15.000-es szintet sem tudják elérni. 13%-uk 6.500 hrivnya munkabért kap, ami 59.096 forintnak felel meg.
Nagyon-nagyon kevés. Mekkora egyébként a munkanélküliség?
A munkanélküliségi adatok alapján Kárpátalján tavaly ősszel 278.000 munkanélkülit regisztráltak a hivatalokban, ami az országos értékekhez képest egyébként az egyik legalacsonyabb volt, hiszen itt történt a legkevesebb elbocsátás, illetve az ideérkező vállalatoknak köszönhetően sikerült új munkahelyeket teremteni. Viszont nagyon fontos azt is látni, hogy ezek az adatok nem minden esetben tükrözik a tényleges értékeket, hiszen mind Ukrajnában, mind Kárpátalján nagyon sokan nem jelentkeznek a munkaügyi hivatalokban, és nem regisztrált álláskeresők, és ebből adódóan ez az 5,8%-os érték, ami most jelenleg meg van határozva, ez nem biztos, hogy a teljes valóságos adatot tükrözi.
Minden esetre az átlagkereseteket látva nem csoda, hogy sokan már a háború előtt is Magyarországra költöztek. A háború előtt milyen arányban éltek Kárpát-alján magyarok?
Utoljára 2001-ben volt olyan népszámlálás Ukrajnában, amelyik a nemzetiségeket is megszámolta, és tulajdonképpen felmérte az egyes nemzetiségek arányát a teljes lakosságon belül. Ezekre az adatokra tudunk támaszkodni, és eszerint Kárpátalján az ukrán többségű nemzetiség mellett, ami 79,89% volt, jelentős volt a magyar kisebbség, ami 12,09%, a román, ami 2,6%, és az orosz, ami 2,5%-ot tett ki. Viszont nagyon fontos azt is megfigyelni, hogy a statisztikákban nem került feltüntetésre, de Kárpátalján élnek a ruszinok, akiket az ukrán nemzetiségi törvények nem ismernek el önálló nemzetiségként, és ezért az ukrán többséghez kerültek besorolásra, tehát a számukat így nem lehet megítélni.
Van arra vonatkozó adat, hogy az elmúlt években, tehát még a háború előtt mennyien hagyták el Kárpátalját a magyar kisebbség tagjai közül?
Az itthon működő nemzetpolitikával és nemzetstratégiával foglalkozó intézetek folyamatosan végeznek kutatásokat arra vonatkozóan, hogy megállapítsák egyrészt az ott élő magyarságnak a számát, másrészt azt, hogy mennyien költöztek az elmúlt években innen el. Az egyik ilyen 2017-es kutatásból derül ki az, hogy a szorvány magyarság lélekszámának csökkenése meghaladta a több magyarságét, ekkor a szorvány magyarság 16,6%-kal csökkent, a több magyarság pedig 13%-kal, viszont ennél is nagyobb volt a különbség a városi és a falusi magyarság fogyása között. A városokban 17,9%-kal, a falvakban, vidéki részeken pedig 11,3%-kal csökkent a magyarságnak az aránya, ami egyben azt is jelenti, hogy elsősorban a városi népesség az, amelyik a kivándorlás mellett döntött, és a falvakban, kisebb településeken pedig többen maradtak az elmúlt években.
Ők mind Magyarországra jönnek, tehát vagy jöttek a kivándorlók, Magyarországra települtek át, vagy van, aki Nyugat-Európában próbál szerencsét?
Sokan döntenek úgy, hogy a nyelvi akadályok leküzdése helyett inkább Magyarországra érkeznek, hiszen ugye beszélik azt a nyelvet, amit itt is, és ez már számukra egy olyan előnyt jelenthet, amivel tudnak élni, és könnyebben tudnak elhelyezkedni, például a munkaerőpiacon is tudnak könnyebben integrálódni a társadalomba. Viszont nagyon sokan vannak olyanok is, akik akár Nyugat-Európába, Ausztriába, Németországba, vagy akár még távolabb mennek, hiszen évek óta megfigyelhető jelenség volt az, hogy a férfiak nagy része, vagy a családfenntartók, a családfők nagy része Nyugat-Európában próbált szerencsét, és ott próbáltak munkahelyet találni, elhelyezkedni, és a családok jelentős része is úgy dönt egy-egy ilyen kivándorlás esetén, hogy inkább a családfőhöz indulnak, és ott egyesítik ismét a családot, mint hogy szerte szét legyenek Európában.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Szigeti Ambrus Nikoletta, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, akivel Kárpátaljáról beszélgetünk. Van arra vonatkozó adat, hogy a háború kitörése után mennyi magyar menekült el Kárpátaljáról, vagy mennyien maradtak egyáltalán kik?
Pontos adat arra vonatkozóan nincsen, hogy a magyarok közül mennyien léphették át a határt, és döntöttek úgy, hogy elhagyják az országot. Becslések vannak erre vonatkozóan, és ezek a becslések egy 10 000-es nagyságrendre datálják azt a számot, akik Kárpátaljáról összességében elhagyták az országot, viszont hogy ebből mennyien voltak a magyarok, és hogy hányan döntöttek úgy, hogy Magyarországon kezdenek új életet, erre vonatkozóan eddig még nincsenek pontos információink.
Azt se felejtsük el, hogy azért az utóbbi években számos a magyar kisebbséget hátrányosan érintő törvény született, ugye július 1-én lépett életbe a sokat emlegetett új ukrán nemzetiségi törvény, azért ezek is arra késztethetik a magyar kisebbséget, hogy ott hagyják Kárpátalját.
Ukrajnában már több és hosszú évek óta megfigyelhető az a jelenség, amit most egyébként is látunk, tehát hogy a különböző törvényeket hoznak a nemzetiségi kisebbségekkel szemben, amelyek már többször hangsúlyozásra került, hogy nem a magyar kisebbséggel szemben kerülnek meghozásra, hanem összességében, és főként az orosz kisebbséggel szemben a konfliktus miatt is. A legutóbb hozott törvényt, amelyet az ukrán parlament 2022. december 13-án fogadott el a nemzeti kisebbségekről vagy közösségekről, leginkább az ebben lévő nemzetiségi elemekre vonatkozóan hozott olyan változásokat, amelyek miatt megkérdőjelezhető az, hogy a későbbiekben a kisebbségek mennyire tudnak fennmaradni és az oktatási részekben jelen lenni Ukrajnában. Jelenleg 99 magyar nemzetiségi általános és középiskola van jelenleg Ukrajnában, és az új törvény nyomán szeptember 1-től a kisebbségi helyett állami oktatási intézményekké válnának ezek.
Ugye a törvény értelmében már csak az ukrán lehet az oktatás nyelve, tehát ezért ilyen fájó ez a magyar kisebbségnek.
Így van, tehát ez el lehet jelenteni annak a lehetőséget, hogy anyanyelven tanulhassanak a nemzetiségi iskolákban, megszüntetni a nemzeti nyelvű érettségizést, felvételizést és szakképzést, ezen kívül pedig az általános iskola 4. osztályát követően 20%-ra csökkenteni az anyanyelven tanított tantárgyak és tanórák számát, és az egyetemektől is elvenni a jogot arra nézve, hogy maguk választhassák meg a nyelvet, az oktatás nyelvét. Erre vonatkozóan a Velencei Bizottság ismét megfogalmazta az ajánlásait, ahogy 2017 és 2019-ben is megtette, és felhívta Ukrajna figyelmét arra, hogy halassza el ezeknek a reformoknak a megvalósítását, ami úgy tűnik, hogy lehetséges is lesz, hiszen június 11-én az ukrán parlament egy éve meghosszabbította az ukrán nyelvre történő átállást azokban az iskolákban, ahol az oktatás valamelyik uniós ország nyelvén folyik, tehát így a magyar nyelvűekben is. Így ezeknek az intézményeknek idén szeptemberben még nem kell átállniuk az ukrán nyelvű oktatásra. Mindazonáltal ez csak egy halasztás, tehát ez még mindig nem teszi lehetővé azt, hogy itt érdemi párbeszéd induljon meg a nemzetiségi kisebbségek képviselői, illetve az ukrán állam oktatási vezetői között.
De ha minden igaz, akkor Magyarország is próbál lépéseket tenni, tehát kiszervezni egyfajta magániskola hálózatba a magyar iskolákat, magyar intézményeket.
Magyarország nagyon régóta próbálja az ott élő magyarság helyzetét javítani, könnyíteni. Nagyon sok olyan iskola, óvoda valósulhatott meg Kárpátalján, fejlesztések történtek, amelyek révén az ott élő magyarságnak az asszimilációját próbálják csökkenteni, és a magyar nyelvnek a további élését. És hogyha a későbbiekben is folytatódnak ezek az ukrán részről erős ukranizáló intézkedések, akkor várható, hogy Magyarország részéről ugyanúgy folytatódni fognak ezek a fejlesztések, ahogyan a korábbi években is.
Milyen a helyzet a háború kitörése óta Kárpátalján, vagy milyen a helyzet jelenleg? Ugye a régiót nem érte komolyabb támadás, itt viszonylag nyugodt az élet, mondhatjuk?
Összességében igen, tehát egy viszonylagos nyugalom uralkodik a régióban, viszont a régi riadók azok jóformán mindennaposak, ennek ellenére az itt élők próbálnak egy normális életet élni, zavartalanul próbálják működtetni a közszolgáltatásokat, egészségügyi intézményeket, hivatalokat, iskolákat, óvodákat, amikor a tanév van. Viszont nehezítő tényező, hogy egyes termékek hiányzanak, vagy az infláció miatt nagyon elérhetetlenné váltak a magas árak miatt. Ezen kívül pedig az egészségügyi intézményekben magas a szakorvosok hiánya, hiszen őket a harcok által sújtott területekre vezényelték ki, és most ők itt teljesítenek szolgálatot. Problémát okoz még a tél közelette, hiszen ismételten kérdéses lesz, hogy hogyan tudják megoldani az áramellátást a térségben. Ugye a tavaly októberi orosz támadások miatt megsemmisült és tönkrement áramvezetékeknek a pótlása még nem minden esetben teljesült, és ezért várhatóak majd hosszabb áramkimaradások is Kárpátalján. És egy másik kérdés, amiről ritkán beszélünk, viszont szintén nagyon fontos, az itt élőknek a mentális állapota. Hiszen annak ellenére, hogy itt nincsenek harcok, érkeztek ide menekültek, akik például ugyanúgy el tudják mondani, hogy ők mit éltek át, ugyanúgy részesei az itt élők a mindennapos légiriadóknak, ami egy idő után szellemileg nagyon megterhelő tud lenni. És hát egyre több olyan hírt láthatunk az interneten is, ami azt mutatja, hogy nagyon sok kárpátaljai hunyt el a harcok következtében. Ezeket a veszteségeket nagyon nehéz feldolgozni, mind a jelenlegi generációnak, mind a következő generációknak is, és ezen kívül ott vannak azok a plusz dolgok, hogy a barátoknak, családoknak a külföldre költözése, amiket szintén úgy kell feldolgozniuk, hogy utána a későbbiekben ismét egy normális életet tudjanak majd élni.
Mennyi belső menekült él hát most Kárpátalja területén? Mert ahogy említette is, nagyon sokan ide menekültek az ország egyéb részeiről.
Az eddigi felmérések szerint 3,6 millióan döntöttek úgy Ukrajnában, hogy az ország más régiójába költöznek, és jelentős részük választotta Kárpátalját. Pontos szám erre vonatkozóan nem ismert, viszont az idei érkezőknek a 30%-a úgy nyilatkozott az egyes felmérések szerint, hogy hosszú távon terveznek itt maradni, tehát nem tervezik azt, hogy akár a harcok csitulásával visszatérnek a keleti megyékbe. Az érkezésüket követően sokan lakást vagy házat béreltek, esetleg vásároltak, munkahelyet próbáltak megtalálni. Ehhez az állami hivatalok egyébként megadták a megfelelő segítséget, koordinációt számukra, úgyhogy várhatóan egy részük itt marad. Nagyobb részük pedig egy tranzitként tekintett a térségre, és innen indul tovább Lengyelországba, Csehországba, Németországba.
Akkor a belső menekültek már nem is átmeneti szállásukon laktak, hanem próbáltak letelepedni?
Jelentős többségük igen, tehát aki megtehette azt, hogy valamilyen normális életet próbált maga körül ismét kialakítani, akkor az átmeneti szállásról inkább bérelt egy lakást, vagy egy házat, attól függ, hogy milyen térségben volt, és ennek megfelelően próbálta ismét beindítani az életét.
Mi a helyzet az elmenekült magyarokkal? Róluk tudunk valamit? Tehát el tudtak helyezkedni? Tervezik esetleg, hogy visszatérnek Kárpátaljára?
A magyar kisebbséggel kapcsolatban nagyon nehéz megítélni azt, hogy pontosan egyrészt, hogy hová menekültek el, hiszen nagyon sokan jöttek Magyarországra, viszont mivel nem lettek felmérve nemzetiségek szerint, hogy hányan érkeztek, ezért erre vonatkozóan nem tudunk pontos adatot mondani. Nagyon sokan viszont, ahogy már korábban is beszéltünk róla, Nyugat-Európába indultak, és ott terveznek maradni. Mivel fiatalabb generációk tagjai azok, akik elmenekültek, ezért várható az, hogy ők már nem fognak visszatérni Kárpátaljára. Az idősebb korosztály, a középkorúaknál még ez az esély megvan, hiszen hogyha a harcok csitulnak, a gazdasági helyzet javul, akkor ők még visszamehetnek, hiszen ott van tulajdonképpen az életük, amit felépítettek mindeddig. A fiatalok esetében ez már nem mondható el, az ő körükben végzett felmérések azt mutatják, hogy inkább a külföldön való életet választják, hiszen az egy biztosabb jövőképet mutat számukra.
Milyen potenciál van egyébként Kárpátalján? Ugye említette a beszélgetés elején, hogy nem igazán használja ki Kijev a régióban rejlő lehetőségeket. Tehát ha a harcok elmúlnak, akkor mi várhat Kárpátaljára, aki visszatér ide, az talál majd munkalehetőséget, érkezhetnek ide beruházó például?
A műsor elején azzal kezdtük a beszélgetést, hogy ez a periférikus jelleg a térségnek mennyi hátrányt okozott az állami fejlesztések megvalósulásában. Viszont, hogyha abból a szemszögből nézzük, és főleg egy külföldi befektető szemszögébe, hogy hol helyezkedik el Kárpátalja, tulajdonképpen az Európai Unió kapujában, akkor ebből a szemszögből nézve ez egy nagyon jó terület a külföldi befektetésekre vonatkozóan. És korábban már meg is valósultak itt nagyobb volumenű beruházások. 2001-ben Kárpátalja egyike volt annak a 11 speciális gazdasági zónának, ami lehetővé tette az ideérkező befektetéseknek a növelését, és bár ez nem egész Kárpátalját foglalta magába, hanem csak egy 773,9 hektárnyi területet, itt mégis sikerült annyi tőkebefektetést ösztönözni 2001 és 2004 között, ami lehetővé tette 19 000 munkahelynek a létrejöttét, valamint japán, amerikai, brit és német vállalatoknak az itt megtelepülését. Ez alatt a három év alatt 130 millió dollár értékben érkezett ide tőkebefektetés, tehát látható az, hogyha ez a folyamat a későbbiek folyamán is ismételten ki lesz aknázva, és megfelelő ösztönzés lesz a külföldi befektetők számára ahhoz, hogy ide települjenek, akkor elképzelhető az, hogy ez a térség megfelelően tud fejlődni, és akár azok, akik most elvándoroltak, a gazdasági stabilitás reményében vissza tudnak majd ide érkezni.
Tehát van potenciál akkor Kárpátaljában?
Így van, bőven van potenciál, amit a jelenlegi vezetés még nem használt ki megfelelően. Ez természetesen a háború miatt is elmaradhatott, viszont a korábbi években, amikor békeidők voltak, akkor sem kerültek ezek megfelelően kihasználásra. Emellett érdemes azt is figyelemmel kísérni, hogy azok a vállalatok, amelyek Kelet-Ukrajnából ide települtek át, a későbbiek folyamán, akár a háború befejeződésével is nem biztos, hogy azonnal vissza fognak térni Kelet-Ukrajnába, és elképzelhető az, hogy például egy lányvállalatot alapítanak Kárpátalján, és folytatják itt is a termelést, hogy a színvonal és a minőség megmaradhasson a későbbiek folyamán. Mindazonáltal az állam akarata, a fejlesztésekre irányuló törekvések is szükségesek ahhoz, hogy ezek megvalósuljanak, infrastruktúrális és ipari beruházásokra van szükség ahhoz, hogy még több befektetőt tudjanak ösztönözni a térségben. És emellett pedig azt is figyelembe kell venni, hogy társadalom nélkül mindezt nem lehet felépíteni. Gazdaságilag nem lehet sikeres egyetlen régió sem, hogyha a fiatalok nem itt keresnek jövőt, nincs előttük jövőkép, vagy ha a kisebbségeket jogcsorbítások miatt folyamatosan szűkítik lehetőségeiket.
Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.